kétség kívül kívánsága van, gondolta. Mégpedig nem is kicsiny, különben nem készülődne így neki. Nem is szokás, hiszen tudja, mennyire fontos nekem a különös és szent férfiúnak, hogy békében hagyjanak, és ne legyen gondom semmivel. S rendszerint büszke is, hogy kívánjon valamit. Így hát az ő gőgje és az én kényelmességem házastársi megegyezésben találkozik. Mégis jó és fölemelő lenne, ha valami kedvességet tehetnék neki, és így hatalmasnak mutatkoznék előtte. Aggódva vágyom hallani, mit akar. Legjobb volna a kívánsága az ő számára látszanék csak nagynak, nekem azonban nem lenne az. Úgyhogy kényelmességem különösebb kára nélkül szerezhetnék neki örömet. Lám, bizonyos ellentmondás van keblemben jogos önzésem között, amely különlegességemből és szentségemből fakad, úgyhogy borzasztóan csúnyának érzem, ha valaki nagyon közel férkőzik hozzám, vagy akár csak nyugalmamat csorbítja. S másfelől ama kívánságom közt, hogy ezzel az asszonnyal szemben itt kedvesnek és hatalmasnak mutatkozzam. Milyen szép sűrű ruhájában, amelyet ugyanazon okból hord előttem, amiért én világosságot gyújtatok a csarnokban. Milyen szép drága kőszeme és árnyas arca. Szeretem őt, amennyire jogos önzésem engedi. De éppen itt van a tulajdonképpeni ellentmondás, mert gyűlölöm is. Gyűlölöm folytonosan azért az igényéért, amelyet természetesen nem támaszt velem szemben, de amely viszonyunkban általánosan befoglaltatik. Pedig nem szívesen gyűlölöm, hanem jobb volna gyűlölet nélkül szeretni. Csak adna rá jó alkalmat, hogy kedvesnek és hatalmasnak mutatkozhatnék iránta. Legalább egyszer nem volna gyűlölet a szeretetemben, és én boldog lennék. Ezért igazán kíváncsi vagyok rá, mit akar, ha egyben aggódom is kényelmemért. Így gondolkozott Petepré hunyorgása közben, míg a tűzhozó rabszolgák föllobogtatták a lámpákat, s azután halk sietséggel üszküket keresztbe font karjukba rejtve visszavonultak. Megengedett tehát, hogy leüljek melléd? Hallotta Eni mosolygó kérdését, és gondolataiból fölrezzenve, örömét bizonygatva ismét lehajolt, hogy a vánkost eligazgassa számára. Az asszony odaült lábához a beírt lépcsőfokra. Alapjában, mondotta, ritkán történik, hogy az ember megünnepel egy ilyen órát, és egymást jelenlétével ajándékozza meg csupán az ajándékozás kedvéért, cél és szándék nélkül, s kissé tereferél erről, arról, mindegy miről, tárgy nélkül, mert a tárgy és a tárgyas beszéd szükség, de a tárgytalan vidám fölösleg. Te nem így gondolod? Petepré hatalmas asszony karját a pad emelvény háttámláján kiterjesztve tartotta és helyeslőn bólintott. És közben ezt gondolta. Ritkán történik. Sohasem történik, mert mi, a nemes és szent család tagjai, szülők és házas testvérek külön-külön élünk a magunk lakosztályában, s gyengét kíméletből kerüljük egymást, kivéve, amikor kenyerünket esszük. S ha mégis így történik, valami tárgynak és szükségesnek kell mögötte lennie, amire nyugtalan kíváncsisággal várok. Talán jogtalanul. Csak ugyan csupán azért jönne az asszony, hogy jelenlétünkkel ajándékozzuk meg egymást, szívbéli vágy fogta volna el egy ilyen óra után. Nem tudom, mit kívánjak, mert azt kívánnám, bár lenne valami kényelmességemet nem túlságosan érintő kérése, de hogy csak jelenlétem miatt jött volna, szinte még jobban kívánnám. Ezt gondolván így szólt. Teljesen egyetértek veled. A szegények és alacsony rangúak dolga, hogy a beszéd szükségüknek hitvány megértetésére szolgáljon. A mi osztályrészünk ellenben a gazdagoké, a nemeseké, a szép fölösleg, mint általában akként szájunk beszédében ismert, szépség és fölösleg egy. Néha elég csodálatos a szavak értelme és méltósága, ha megjelölő bágyadságukból lényegük büszkeségére emelkednek. Ez az ítélet fölösleges, nem válvonó kicsinylés és bágyat lebecsülés jeleje. De azután fölkél a szó, és királysággal koronázza fejét, s többé nem ítélet, hanem lényege és neve szerint maga a szépség, és úgy hívják fölösleg. Nem egyszer kutatom a szavak ilyen titkait, amikor egyedül ülök, és ezzel szórakoztatom szellememet szép és haszontalan módon. Hálás vagyok uramnak, hogy részt enged vennem ebben, válaszolta Eni. Szellemed világos, mint a lámpák, amelyeket találkozásunk örömére föllángoltattál. Ha nem lennél fáraó kamarása, könnyen az Isten ismerők egyike lehetnél, akik a templomok udvarain járnak, kelnek, és a bölcsesség szavain merengenek. Lehetséges, felelte a férj. Az ember sok minden lehetne azon kívül, aminek lenni vagy mutatkozni feladata. Gyakran szinte csodálkozás fogja el azon a komédián, hogy éppen ezt a feladatot kell betöltenie, és az élet álorcája mögött nyomasztó forróságot érez, amint a papot nyomasztja az ünnepen az Isten álarc. Érthetően beszélek. Hogyne? Valószínűleg mégsem egészen, vélte Petepré. Valószínűleg ti, nők, kevésbé értitek ezt a szorongást, azért, mert a nagy anya jósága megadta nektek az általánosságot, és inkább lehettek nők és az anya másai, mint ez meg ez a nő olyan formán, hogy te nem vagy annyira mutemenet, mint amennyire engem Peteprének lenni kötelez a szigorúbb atyaszellem. Egyetértesz velem? Túlságosan világos van a teremben, szólt a nő lehajtott fejjel. A lángok okozzák, melyek férfiúi akaratot szerint lobognak. Efféle gondolatokat úgy érzem, jobb lenne csekélyebb fénynél szőni. A homályban úgy hiszem, könnyebben tudnék elmélyedni abba a bölcsességbe, hogy inkább lehetek nő és az anya mása, mint éppen mutemenet. Bocsáss meg, sietett felelni a másik. Illetlenség volt részemről, hogy finoman haszontalan beszélgetésünket, amelynek se tárgya, se célja, nem alkalmaztam jobban a világításhoz. Szavaimnak nyomban olyan fordulatot adok, hogy jobban meg fog felelni a fénynek, amelyet illőnek tartottam ehhez az örvendetes órához. Mi sem könnyebb számomra. Mert ügyes átmenettel a beszédet a szellem és a belső természet dolgairól, a kézzel fogható világ dolgaira fordítom, amely a fölfoghatóság fényében áll. Tudom már, mi legyen az átmenet. Hadd gyönyörködjem még el futtában e szép titkon, hogy a kézzel fogható dolgok világa a fölfoghatóságé is. Mert ami kézzel fogható, azt kényelmesen fölfogja a nők, gyermekek és a nép szelleme is, míg a megfoghatatlan csak a szigorúbb atyai szellem számára fölfogható. Fölfogni. Képies és szellemi neve a megfogásnak, de ez fordítva szintén képies, és egy könnyen fölfogható szellemi tárgyról szívesen mondjuk, hogy kézzel fogható. Nagyon mulatságosak megfigyeléseid és haszontalan gondolataid, férjem, mondta Annie. És el nem mondható, házastársilag mennyire fölüdítsz velük. De ne jutott számomra olyan sürgős a foghatatlan dolgokról rátérni a kézzel foghatókra. Ellenkezőleg. Szeretnék még veled mellettük időzni és hallgatni fölöslegedet, a magam részéről is viszonozva asszonyi és gyermeki értelmem mértéke szerint. Nem gondoltam semmi másra, mint hogy a belső természet dolgairól kevésbé lobogó fénynél elmélyültebben cseveghessünk. Petepri kedveszegetten hallgatott. E ház úrnője, mondott aztán korholó fejrázással, mindig ugyanarra és egyazon pontra tér vissza, amelyet nem egészen az ő akarata, hanem egy erősebb határoz meg. Ez nem éppen szép, és nem lesz szebb azzal, hogy az asszonyok általában nem tudnak túlhaladni az efféle ponton, hanem mindig újra ugyanott kell szurkapiszkálniuk. Engedd meg az intelmet, hogy a mi Annie-nk legalább ebben a tekintetben próbáljon meg inkább mut, a kiváltságos asszony, mint általában asszony lenni. Így lesz, és bocsáss meg, mormolta Annie. Ha figyelmeztetni akarnánk egymást kölcsönös ténykedéseinkre és elhatározásainkra, folytatta a férj, kedvetlenségének tovább is kifejezést adva, milyen könnyű lenne sajnálkozva és szurkapiszkálódva megjegyeznem, hogy te, barátnőm, ezen a látogató órán sűrű redőkkel tele köpenyben jelensz meg, holott barátodnak vágya és öröme volna hattyú tested vonalait barátságosabb szöveten átkövetni. Igazán jaj nekem, felelte az asszony, és pirulva csüggesztette le fejét. Jobb lenne meghalnom, mint megtudni, hogy hibát követtem el ruházkodásomban az úr, az én barátom látogatásakor. Esküszöm, azt hittem, hogy ezzel a ruhával emelem ki előtted legjobban szépségemet. Drágább és több fáradtsággal készült, mint a legtöbb ruháim közül. Varrónő rabszolgám heti csinálta, anélkül, hogy közben álomra hunyta volna szemét, és megosztoztunk a gondban, hogy kegyesen fogadsz-e benne, de megosztott gond nem fele gond. Jó, 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 drágám, felelte a fér, semmi baj. Nem mondtam, hogy korholni és szurkapiszkálni akarlak, hanem hogy adott esetben én is megtehetném, ha te is ezt akarnád tenni. De föl sem teszem, hogy ez a szándékod. Jobb lesz könnyedén tovasiklani tárgytalan beszélgetésünkben, mintha sem egyiknek, sem a másiknak hibájából nem esett volna bántó hang. Mert most ügyes átmenettel a kézzel fogható világ dolgaira önelégültségemet nyilvánítom, hogy életfeladatom jellege a céltalan fölösleg és nem a szükség. Királynak neveztem a fölösleget, és így otthonos az udvarnál és a Merrimatt palotában is. Tudnélik, mint finomkodás, tárgytalan forma és cikornyás beszéd, amelyel az Istent üdvözlik. Mindez udvaroncok dolga. És ennyiben elmondhatjuk, hogy az udvari embert az élet állarc kevésbé nyomasztja, mint a nem udvarit, akit a tárgyak világa szorongat, és hogy közelebb áll a nőkhöz, mivel az általánosság szintén osztály része. Igaz, nem tartozom a tanácsosokhoz, akiknek véleményét fáraó kikéri egy-egy kútfúrása előtt a tengerhez vívő sivatagi úton, vagy valamely emlékmű fölállítása tárgyában, vagy hogy hány emberrel biztosítható egy szállítmány aranypor a nyomorult Kus bányáiból, és lehetséges, hogy egyszer-egyszer önelégültségemen is csorba esik, és megmérgelődöm Hórem Heb miatt, aki a testőrség feje, és a hóhérok parancsnokának munkakörét látja el, jóformán meg se kérdezve engem, aki ettisztségek címét viselem. De mindannyiszor gyorsan leküzdöm a rossz kedv kísértését. Hiszen én épp úgy különbözöm Hórem Heb-től, mint a tiszteleti legyezős úr a szükséges, de alacsony rendű embertől, aki valósággal fáraó fölé tartja a legyezőt, amikor az kikocsizik. az ilyesmi méltóságomon aluli. De az én dolgom, hogy fáraó elé álljak a reggeli teremben az udvar többi címzetesével és méltóságával együtt, és az isteni fenséget kellemes hangon az üdvözlő himnusszal köszöntsem. Réhez vagy hasonló, és a legválogatottabb cikornyákba keveredjem, mint például nyelved mérleg, o neb maré, és ajakat pontosabb, mint hat mérlegének nyelve, vagy efféle túlzásokkal biztatgassa, mint ha így szólsz a vízhez, menj föl a hegyre. Földagad az óceán, alig hogy szóltál. Ezen a szép és tárgytalan módon beszélek, távol minden szükségtől, mert a dolgom tiszta formaság és céltalan cikornya, amely a királyi a királyságban. Ennyivel adózom önelégültségemnek. Rendkívül találó, felelte Eni, ha egyben az igazság is megkapja ezzel adóját. És szavaidnál kétségen kívül ez az eset, ó férjem, de úgy hiszem az udvari cikornya és a cikornyás beszéd a reggeli teremben csupán arra szolgál, hogy az Isten tárgyias gondjait, mint kutak, emlékművek és aranyügyletek, országos fontosságuk miatt tisztelet és hódolat ruhájába öltöztesse, és az efféle dolgokért való gond az igazán királyi a királyságban. E szavakra Petepré egy ideig összeszorított szájjal tartózkodott megint a válaszadástól, miközben köténye hímzett szalag zsinórjával játszadozott. Hazudnom kellene, mondta végül könnyű sóhajjal. Ha azt akarnám állítani, hogy te, kedvesem, fölülmúlhatatlan ügyességgel veszel részt csevegésünkben. Íme most ügyes átmenettel a világi fogható dolgokhoz, fáraóra és az udvarra tereltem a beszédet. De ahelyett, hogy elkapnád a labdát, és megkérdeznél például, kinek rángatta meg ma fáraó füle cimpáját kegyének esetleges jeléül a reggeli fogadás után, a trónteremből távoztunkkor, bántó oldalösvényre térsz, és sivatagi kutakról és bányákról elmélkedsz, amelyekről pedig magunk közszólva, kedves barátnőm, szükségképpen még kevesebb fogalmad van, mint magamnak. Igazad van, válaszolta Eni, és a fejét csóválta hibáján. Bocsáss meg! Túlságosan is nagy volt kíváncsiságom, hogy halljam, kit cibált meg ma a fáraó. Így hát más félrekanyargó szavak mögé rejtettem. Értsd meg jól! Halaszgatni akartam az érdeklődést, mert a halaszgatás az ékes beszéd szép és fontos elemének tűnt föl előttem. Ki rontana ajtóstul a házba, és mutatná ki egyenest, mi a szándéka. De ha már megengeded a kérdést, nem magad voltál esetleg, ó férjem, akit az Isten távozás közben megérintett? Nem, mondta Petepré, nem én voltam. Gyakran voltam már én is, de ma nem én voltam. Azonban, amit mondtál, úgy hangzik, nem is tudom, hogy hogy. Úgy hangzik, mint a hajlamos volnál arra a véleményre, hogy Hóremeb Heb, a végrehajtó testőrparancsnok nagyobb lenne nálam az udvarnál és az országokban. A láthatatlanra házas barátom, szólt a nő riadtan, és férje térdére tette földgyűrűzött kezét, amelyet az úgy nézett, mintha egy madár telepedett volna oda. Beteg elmélyű lennék, és a javulás reménye nélkül meghabarodott, ha csak egy pillanatra is, csak ugyan úgy hangzott, ismételte a férj sajnálkozó várándítással, noha valószínűleg szándékod ellenére. Körülbelül olyan lenne ez, mintha azt gondolnád, na milyen példát is mondjak erre, mintha azt gondolnád, hogy egy pék, fáraó udvari pékműhelyéből, aki az Isten és háznépe számára valósággal süti a kenyeret és fejét a kemencébe dugja, nagyobb volna, mint a királyi sütőház nagy elöljárója, fáraó fősütője, kinek Menfe hercege a címe. Vagy mintha azt gondolnád, hogy én, aki természetesen semmi gondot nem vállalok, csekélye volnék itt a házban, mint mondkáv az ispánom, vagy még inkább, mint az ő ifjú szája, a szíriai Ozarszif, aki a gazdaságot vezeti. Ezek találó hasonlatok. Engem találnak és érnek, hogy megvonaglom alattuk, mondotta. Te látod ezt, és nagylelkűen nem alkalmazol más büntetést. Elismerem hát, mennyire összekúszáltam beszélgetésünket halogató hajlamommal. De csillapítsd kíváncsiságomat, amelyet rejtegetni akartam. Csillapítsd, mint a vért csillapítják, s tudasd velem, kinek jutott ma a trónteremben a kedveskedés. Nofer Rohunnak, a királyi kincses ház kenetmesterének, felelte Amaz. Ó, hát ennek a hercegnek, s körülvették őt. Udvari szokás szerint körülvették és gratuláltak neki. Pillanatnyilag a figyelem középpontjában áll, és fontos volna, hogy a mi lakománkon is látható legyen, amelyet a legközelebbi holdnegyedben akarunk adni. Döntő fontosságú lenne ez a lakoma fényének és házaménak szempontjából. Kétségen kívül. Meg kell hínod valami nagyon szép irattal, amelyet csak ugyan szívesen olvas a benne foglalt megszólítások miatt, mint például urának kedveltje, urának jutalmazottja és benfentese, és ezen kívül ajándékot is kell házába küldened válogatott szolgával. Nagyon valószínűtlen, hogy Nofer Rohu akkor lemondjon. Magam is azt hiszem, mondta Petepré. Persze az ajándéknak is válogatottnak kell lennie. Mindenfélét előhozatok, hogy válogassak köztük, és még ma este elkészítettem a levelet a megszólításokkal, amelyeket csak ugyan szívesen olvas. Tudnod kell, gyermekem, folytatta, hogy ezt az ünnepi lakomát rendkívül szépre tervezem, hogy beszéljenek róla a városban, sőt, hírem más, távolabbi városokba is eljusson. Mint egy 70 vendéget akarok, és bőségesen kenetet, virágot, zenészeket, ételt és bort. Egy nagyon csinos, intelem múmiát is beszereztem, amelyet ez alkalommal körülhordatunk. Másfél rőfös szép darab, megmutathatom neked, ha előre akarod látni, a koporsó arany, a halott pedig ében fából való, és az ünnepeld meg a napot homlokára írva áll. Hallottál már a babilóniai táncos nőkről? Melyekről, férjem? A városban ilyen külföldi nők vándortársulata tartózkodik. Ajándékokat ajánlottam föl nekik, hogy az ünnepi lakománál mutassák maguk. Ezek szerint, amit róluk jelentenek nekem, idegenszerűen szépek, és mutatványaikat csengettyűvel és agyagból való kézidobbal kísérik. Azt mondják, mozdulataik újszerűek és ünnepélyesek. A szemükben különös düh lángol tánc közben, valamint gyengétségeik tanúsítása. Akkor azt hiszem, föltűnés és siker kíséri majd társaságunkban szereplésüket és ünnepünket. Eni elgondolkodónak látszott. Szemét lesütötte. Gondolsz rá, kérdezte némi hallgatás után, hogy Amun első papját, Beknehonszt is meghívod ünnepedre? Kétség kívül. És föltétlenül, felelte Petepré. Beknehonszt? Magától értetődik. Miért kérted? Úgy hiszed, fontos a jelenléte? Hogy ne lenne fontos? Beknehonszt nagy. Fontosabb, mint Bábel lányaié? De miért állítasz ilyen összevetés és választás elé, kedvesem? A kettő nem fog összeférni, férjem. figyelmeztetlek, hogy választanod kell. Ha babilóniai lányokat Amun főpapja előtt táncoltatod ünnepeden, meg lehet, hogy szemük idegenszerű dühét fölülmúlja majd a düh Bekmehon szívében, és hogy föláll, és szolgái után kiállt, és elhagyja a házat. Lehetetlen. Inkább valószínű, barátom. Nem fogja tűrni, hogy a láthatatlant megsértsék szeme láttára. Táncos nők táncával, külföldi táncos nőkével, holott Egyiptom gazdag szépségben, és még a külföldieknek is juttat belőle. Annál inkább gyönyörködhet maga az újban és ritkábban. A komoly Bekmehonsznak nem ez a véleménye. Ellenszenve a külföld iránt rendíthetetlen. De a te véleményed ez, remélem. Az én véleményem, uramé és barátomé, mondta Eni. Mert miként sérthetné az isteneink tisztességét? Az istenek tisztessége az istenek tisztessége, ismételte a férj vállát rángatva. Be kell vallanom, hogy sajnos lelki hangulatom sötétedni kezd beszéded miatt. Noha ékes nyelvelésünknek nem lehet ez a célja és értelme. Elcsüggednék, felelte Mut, ha ez lenne eredménye gondoskodásomnak, éppen a te lelkedért. Mert micsoda hangulata lenne akkor, ha Bekmehonsz haragjában szolgái után kiáltana és elhagyná ünnepedet, hogy a két ország beszélne erről a taglócsapásról. Nem lehet oly kicsinyes, hogy elkeserítse holmi divatos szórakozás, és olyan merész, hogy ilyen taglócsapást mérjen fáraó barátjának homlokára. Ő elég nagy ahhoz, hogy kicsiny alkalom is nagy dolgokra terelje gondolatait, és igenis, csapást mér fáraó barátjának homlokára, mielőtt beletenné ezt, azaz intőjelül az ő számára.